Isten igéjével köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, Isten igéjével, amely Jézus Krisztusról szól. Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 367. énekünk első és második versét énekeljük. 367. dicséretünk első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. És jelezném, hogy vannak itt még elől helyek, úgyhogy bátran lehet előre jönni, illetve még a padokban is talán sikerül helyet szorítani az érkezőknek. Isten igéjét Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből olvasom, a 6. fejezet 11. versétől a 16. verséig. Ebben az ige szakaszban így szól hozzánk Isten igéje: te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Ővé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét bennünk, az ő igének hallgatását, és adja, hogy gyümölcsöt teremjen az ő életünkben. Most fennállva, fejünket meghajtva ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te, aki uraknak ura és királyoknak királya vagy, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy oda jöhetünk a Te királyi székedhez, a kegyelem trónusához, és leborulhatunk előtted most is, ezen a délelőttön, ezen a reggelen is. Hálát adunk neked, Urunk, hogy jöhetünk hozzád most is. Hálát adunk neked azért, mert Te a világ mindenség ura vagy, és mégis magadhoz fogadsz bennünket, mégis olyan közel engedsz magadhoz, és mégis érezhetjük a te irgalmadat és a Te szeretetedet. Urunk, ebben az időben, amikor minden olyan sötét, olyan ködös, olyan poros és piszkos, köszönjük, hogy nálad világosságot találhatunk, hogy nálad megtisztulhat a mi életünk. Kérünk, hogy ez az Isten tisztelet is hadd lehessen ennek az alkalma, és ennek az áldott lehetősége. Urunk, jövünk hozzád, hozva mindazt, amit átéltünk az elmúlt héten, örömöt vagy szomorúságot. Így hozzuk eléd most azt a családot is, akik ravatal mellett álltak meg, és el kell búcsúzniuk szerettüktől. Urunk, kérünk értük, hogy az ő szívükbe is Te adjál világosságot, Te adj vigasztalást, Te adj békességet, Te adj erőt, hogy ők is érezzék a Te jelenlétedet, a Te erőt adó, megvigasztaló szeretetedet. Urunk, ebben a templomban tegnap esküvő volt, lehet előtted, Istenünk, örülni, hozzád vinni az örömünket, hozzád vinni az egész életünket. Így jövünk most is hozzád. Így jövünk és kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg a mi gondolatainkat, amikről rólad gondolkozunk, áld meg a Te ígédet bennünk, hogy valóban ne csak hallgassuk, ne csak a fülünkig érjen el, hanem elérjen a szívünkig is. Formálj bennünket, Istenünk, a Te lelked által. Amen. Az ige hirdetésére készülve 151. dicséretünket énekeljük. 151. énekünk így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben. Az ige, amely alapján Isten üzenetét ezen a vasárnapon, az ő szent lelk erejét, segítségét kérve hirdetni kívánom, írva található a már felolvasott ige szakaszban Pál apostol Timóteushoz írt első levelében, a 6. fejezet 12. versét hallgassuk meg újra. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Foglaljunk helyet. Közösségekben, csoportokban, főleg fiatalok között gyakori játék az, amit úgy neveznek, hogy asszociációs játék. Ez abból áll, hogy valaki mond egy szót, egy fogalmat, és a többieknek pedig el kell mondaniuk azt, ami elsőre erről a szóról, erről a fogalomról eszükbe jut. Nem kell sokat gondolkozni, pont ez a lényeg, hogy mi az, ami először beugrik akkor, amikor halljuk azt a bizonyos szót. Ebből nagyon sok mindent megtudhatunk. Megtudhatunk egymásról is, arról, hogy ki hogyan gondolkozik, meg megtudhatunk arról a szóról, arról a fogalomról sok mindent, mert olyan dolgok is előkerülnek, amikre mi talán nem gondoltunk volna, ami nekünk nem jutott volna elsőre eszünkbe. Ez jutott eszembe, ez az asszociációs játék, és szívem szerint szívesen megtenném azt, hogy ha lehetőség lenne erre, itt az Isten tisztelet keretében, hogy egy ilyen játékra hívjam a gyülekezetet, hogy akár szóban, akár úgy, hogy leírjuk egy kis papírra, az, hogy mit gondolunk egy szóról, mondjuk három szó, ami elsőre eszünkbe jut, és aztán érdekes lenne összevetni, hogy ki mit írt le a papírra, kinek mi jutott elsőre eszébe erről a szóról. Ez a szó pedig nem más, mint a hit szava, amit sokszor hallunk, sokszor ki is mondunk, és ismerjük a jelentését. De vajon mi az, ami elsőre eszünkbe jut erről a szóról, amikor ezt halljuk, hogy hit? Mi minden jutna eszünkbe, mire gondolnánk elsőre? És azt hiszem, hogy most nyilván nem tudunk mindent felsorolni, ami eszünkbe juthat ennek a szónak a kapcsán, de minden esetre az biztos, hogy mi, akik itt vagyunk, talán mindannyian egy olyan fogalomnak tartjuk a hitet, amihez pozitív fogalmak tartoznak. Elmondhatnánk azt, hogy a hitről eszünkbe jut a békesség, a reménység, az öröm. Ugyanakkor abban az igében, amit most felolvastam, arról hallottunk, hogy a hit az harc. A hithez hozzá tartozik a harc is, ami pedig első hallásra nem egy pozitív fogalom. Ha az emberek háborúira gondolunk, akkor nagyon nem szeretjük hallani ezt a szót, és nem szeretünk belegondolni abba, hogy mi is van e mögött, hogy harc, hogy háború. Pedig az ige arról beszél, hogy a hit és a harc nem választható el egymástól. Nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki, hogyha ezt a játékot játszottuk volna, akkor mondjuk az első három szó között szerepelt volna a hit kapcsán az, hogy a hit az harc. A Bibliában pedig sok utalást találunk erre. Erre a nagyon meglepő dologra, hogy egy pozitív fogalomhoz társul egy ilyen látszólag és első hallás nagyon negatív fogalom, a hit az harc. Sok utalást találunk, Jézus maga is beszél erről. Jézusnak nagyon sok meglepő mondatát olvashatjuk az evangéliumokban, a Bibliában. Az egyik legmeglepőbb mondata az, amikor arról beszél, hogy ne gondoljátok azt, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem azért, hogy kardot hozzak. Azért jöttem, hogy ellenségeskedést támasszak apa és fia, anya és lánya, anyós és menny között, hogy még a házastársainkkal is ellenséges viszonyban legyünk. Jól tudom, hogy félreérthető ez a gondolat, és jó lenne, hogyha jól tudnánk érteni, de amíg Jézus itt elmond, abban benne van az, hogy a hithez hozzátartozik a harc, és hozzátartozik annak a lehetősége, hogy még a hozzánk legközelebb állókkal is konfliktusba kerülünk. Hogy ha mi a hit útjára lépünk, és a hozzátartozóink nem lépnek a hit útjára, akkor ott lesz az ellentét köztük és köztünk. Azt gondolnánk, hogyha elkezdünk az Isten útján járni, akkor minden rendben lesz, és minden kapcsolatunk rendeződik. Közben pedig sokan közülünk talán át kell, hogy éljük azt, hogy amikor rálépünk a hit útjára, akkor az inkább fal lesz közöttünk, és azok között, akik nem hisznek, akik nem ugyanezen az úton járnak. Így értette Jézus ezt. Így értette, hogy lehetséges, hogy így nem ugyanazon az oldalon vagyunk, és itt sok ellentétnek a forrása lesz ez közöttünk. Még azokkal is, akiket nagyon-nagyon szeretünk, és akik nagyon közel állnak hozzánk. Aztán Pál apostol arról beszél, hogy nem csak a körülöttünk élőkkel lehetnek konfliktusaink, hogyha hiszünk, hanem, és sokkal gyakrabban, és ezt még inkább átéljük, hogy önmagunkkal lesznek konfliktusaink, amikor azt mondja, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében. Gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok. Egy másik törvényt, amely harcol az értelmem törvényével. Az ember átéli azt, amikor az Isten útján jár, hogy sok minden van, amiben már nem teheti meg azt, amit régen. És meglepődve tapasztalja, hogy önmagával is konfliktusba kerül, hogy olyan dolgokat vesz elő, és a lelki ismeretében olyan dolgok kerülnek elő, amik azelőtt nem voltak. És lehet, hogy az ember ezt csalódásként éli meg. Kicsit elcsüggedünk. Azt gondolnánk, hogy ha ott vagyunk az Isten útján, akkor minden jó és szép és tökéletes lesz. Akkor nem csak a kapcsolataink rendeződnek, hanem magunk is egészen jól fogjuk érezni magunkat mindig a bőrünkben. És ehelyett pedig azt látjuk, hogy olyan harcokat kell vívnunk, amelyek korábban nem jelentettek konfliktust a mi számunkra. Hogy olyan dolgokon gondolkozunk el, amelyekről korábban nem gondolkoztunk el. Csalódhat az ember ilyenkor, és elgondolkozik, hogy kellett ez nekem? Jó ez nekem? És aztán megnézi azokat az embereket, akik nem hisznek Istenben, és azt mondja, hogy de hát nekik sokkal könnyebb. Őnekik nincsenek ilyen lelkiismereti konfliktusaik önmagukkal. Ők megtehetnek bármit, amit csak akarnak, nincsenek gondjaik. Jól el vannak önmagukkal, egymással. Kellett ez nekem? Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy nem csak a hit, hanem az élet más területén is talán vannak ilyen tapasztalataink. Hogy elkezdünk valamit, amire nagyon vágytunk, amit nagyon szerettünk volna, és aztán nem biztos, hogy minden úgy alakul, és olyan tökéletesen, ahogy mi azt szeretnénk. Lehet, hogy valaki vágyik egy munkára, egy munkahelyre, ahova szeretne bekerülni. Álmai munkahely ez. És aztán bejut erre a munkahelyre, fölveszik, és aztán lehet, hogy egy idő után találkozik azzal, hogy nem csak olyan dolgok vannak, amiket ő nagyon szeret. Lehet, hogy olyan munkákat is kell elvégezni, amit nem szívesen végezel. Lehet, hogy vannak olyan munkatársai, akikkel nehéz kijönni, hogy a főnöke sem mindig úgy viselkedik, ahogy ő azt szeretné. Vagy egy házasságra, hogyha gondolunk. Úgy indulunk egy házasságban mindig, hogy az tökéletes lesz, és minden úgy fog alakulni, ahogy mi azt szeretnénk. És a könyvek, amelyekben a házasságra készülés segítik a szerzők, meg az ilyen beszélgetésekben a lelki pásztor is azt szokta mondani a jegyeseknek, a jegyes oktatás során, hogy a házasság akkor működik jól, és ilyen szépen tudunk fogalmazni, hogyha mindig dolgozunk rajta, és mindig munkálkodunk rajta. Magától nem működik jól. De ezt úgy is meg lehet fogalmazni egy kicsit erősebben, és másképpen, hogy a házasságban nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy harcolni kell. Jobb esetben nem egymással harcolunk, a házas felek nem egymással harcolnak, hanem önmagukkal. Mert sok mindent fel kell adni önmagukból, sokféle és sokfajta áldozatot kell hozni, és ez az embernek önmagával egy folyamatos harcot jelent. De hát ahogyan egy munkahelyről nem lépünk ki akkor, hogyha nehézségek támadnak, azért mert szeretjük a munkánkat, a házasságból nem lépünk ki akkor, hogyha nehézségek támadnak, azért mert szeretjük a házastársunkat, így van ez a hittel is, hogy nem lépünk ki belőle akkor, hogyha nehézségek támadnak, azért mert szeretjük azt az Istent, akiben hiszünk. Ha erre a pontra érkezünk el, és csak ennyi lenne az üzenet, akkor nem biztos, hogy nagyon vidáman mennénk haza. Hogyha ennyi lenne az üzenet, hogy a hit az egy harc, amiben bele kell állni, amit nem lehet elkerülni, ami szenvedés jelent, és nehézségeket jelent, és küzdelmet jelent. Hogyha csak ennyi lenne az üzenet, akkor tényleg nem biztos, hogy nagyon felemelő lenne a számunkra. Hogyha annyi lenne az üzenet, amit egy könyvnek a szerzője úgy fogalmaz meg, hogy a könyvnek a címét abban adja meg, hogy amikor a hitről ír, azt a címet adja a könyvnek, hogy a harc. Egyenlőség jelet tesz a hit és a harc között. Igen, ez így van. De azért ezen tovább is léphetünk. Igen, tovább léphetünk azon, amiről beszélgettünk a konfirmandusokkal éppen most pénteken, amikor Ábrahám próbatételéről hallottunk. Hogy Ábrahámot arra kéri Isten, hogy áldozza fel az ő egyszülött fiát, azt, akit nagyon szeret. Menj el, és add oda nekem. És Ábrahám megy, és meg kell vívni a harcát. És arról beszélgettünk, hogy a mi hitünk is próbára tétetik. Nem ilyen formán, mert Isten ilyet tőlünk nem kér, de újra és újra találkozunk azzal, hogy a hitünk az próbára van téve. Harcolni kell, és ebből a harcból lehet kijönni győztesen. És az egyik lány azt mondta ezek után, hogy de hát akkor így végig gondolta egy kicsit ezt a dolgot, és azt mondta, hogy de hát akkor az egész életünk egy folyamatos próbatétel. És azt mondtam, hogy igen, igazad van. Azt kellett volna még neki mondanom, hogy igen, köszöntelek a hívő emberek körében. Mert hogyha erre a felismerésre eljutottál, akkor te már nagyon sok mindent értesz a hittel kapcsolatban. Igen, a hittünk arról is szól, hogy próbára van téve, arról is szól a hitünk, hogy harcolnunk kell másokkal, önmagunkkal. A hithez hozzá tartozik a harc és a küzdelem. De még egyszer mondom, hogy nem csak ennyi az üzenet. Nem csak annyi, hogy megállapítjuk ezt a tényt, nem csak annyi, hogy konstatáljuk ezt az igazságot, ennél azért többről van szó, mert az igéről ennél többről beszél. Pál apostol, amikor ezeket a szavakat elmondja, leírja Timóteusnak, a fiatal szolgatásának, akkor nem csak ez a célja, hogy ezt elé adja, hanem szeretné őt bíztatni. És én is szeretném most a gyülekezetet bíztatni abban, hogy bár harc áll előttünk, és harcban vagyunk folyamatosan, de valahogyan máshogyan is nézhetünk erre a harcra, nem csak úgy, mint ami negatív, ami szenvedést és nehézséget jelent az életünkben, hanem olyan harcot vívhatunk, aminek van értelme, ami megéri, hogyha vívjuk, és aminek az eredménye is kézzel fogható lesz a számunkra. Pál apostol azt írja, harcold meg a hit nemes harcát. És amikor ezt írja, akkor nem rosszat akar. Nem rosszat akar az ő szolgatásának. Amire hívja, az nem egy átok, hanem elsősorban egy lehetőség és egy ajándék. Jó lenne, hogyha a mi gondolatunkban is egy kicsit átfordulna és átértékelődne ez a szó, hogy harc, a hit harca. Hogyha tudnánk úgy tekinteni rá, nem mint átokra, hanem mint lehetőségre, mint ajándékra, hogy lehet vívni ezt a harcot. Timóteusnak is elkért a bíztatás, hiszen ő maga is sok mindenben bizonytalan volt önmagával is. Aztán az előző versekben arról olvashattunk, ezt nem olvastam most fel, hogy Pál apostol a tévtanítókról beszél, akik elferdítik az Isten igazságát. Beszél azokról az emberekről, akik számára a pénz és a gazdagság sokkal fontosabb, mint a hit. És ez egy általános jelenség volt abban a városban, ahol Timóteusnak szolgálnia kellett. Ő bíztatja Timóteust, hogy ilyen körülmények között is állj meg, és megállhatsz. Fel kell venned a harcot. Fel kell venned a harcot a külső támadásokkal szemben, de elsősorban neked magadnak kell megállnod. Téged, magadat, önmagadat kell legyőznöd. Ez a legnagyobb harc, és ez a legnagyobb győzelem. Hogy ne menjél a többiekkel, ne menj azokkal, akik mást hirdetnek, hanem ragaszkodj ahhoz, amit te hiszel, és amit te tudsz. Azt is hozzáteszi, így kezdődik ez a szakasz, amit felolvastunk, te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Te pedig. Ez azt jelenti, hogy legyél más. Hogy ne legyél olyan, mint a többiek, akik Isten nélkül élnek. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. A világ szótárában nem nagyon szerepelnek ezek a szavak. Egyre ritkábban szerepelnek ezek a szavak. De te ragaszkodj ezekhez. Te legyél ilyen. És hogy ilyen lehess, és ilyen maradj, ahhoz önmagaddal sokat kell harcolnod. Megvívhatod ezt a harcot, és fel kell venned a harcot. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy harcold meg a hit nemes harcát, ezt a nemes és szép harcot, ami azért nemes és szép, mert nem az a célja, hogy pusztítson és öljön, nem a halál a célja, hanem az élet. Harcold meg ezt a harcot. Vállald fel a küzdelmet. Nem lesz könnyű, de megéri majd. Harcold meg a harcot. Ne csak körülötted folyjanak az események, ne úgy legyél, hogy majd valahogyan történnek a dolgok, és valahogy lesznek, hanem te magad vedd ki a részed ebből a küzdelemből, hiszen rólad szól ez a küzdelem. Ne csak a fejed fölött folyék a harc, hanem te magad vedd ki belőle a részed. És hogyha kiveszed a részed belőle, ha felvállalod, ha szembenézel vele, akkor egészen másképpen leszel benne. Bárhogyan is lesz majd később, bármi is lesz a kimenetele, békességed lesz, mert elmondhatod, hogy én mindent megtettem azért, hogy győztesen jöjjek ki ebből a harcból. Jakab apostol egyenesen úgy fogalmaz, teljes örömnek tartsátok azt, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Azt mondja, hogy a próbatétel és a harc az nem valami átok, hanem az egy ajándék, az egy áldás. Teljes örömnek tartsátok, ha benne lehettek. De csak akkor, hogyha fel tudjátok vállalni, hogyha szembe tudtok nézni vele. Igen, nézzetek szembe vele, és ne hátráljatok meg. A 78. Zsoltár, ami a mai ünnepi ige szakasz, a bibliaolvasó kalauz szerint Isten népének a harcairól beszél, és arról, hogy Isten hogyan segítette meg őket. És azt mondja ez a Zsoltár a népnek, hogy ne legyetek olyanok, mint a lázadó nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű az Istenhez. Ne legyetek olyanok, mint az efraimiak, akiket felfegyvereztek íjjal, az íjjal fölfegyverzett efraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Ne legyetek ilyenek. Nincsen rosszabb dolog annál, mint amikor egy harcos meghátrál az ütközet napján. Igen, nem jó, hogyha meghátrálunk, mert szembenézhetünk az ellenséggel, akár kívülről érkezik, akár belülről érkezik az ellenség. Nagyon-nagyon szeretem azt az igét, amely erről beszél, és amely arra hív bennünket, hogy nézzünk szembe a harcainkkal, és ne akarjunk belőle elmenekülni. Ez az ige így hangzik, az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem, mert mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A zsidókhoz írt levélben olvashatjuk ezt az igét, és aztán utána következik egy fejezet, egy hosszú fejezet, amely a hithősökről beszél. Azokról, akik nem hátráltak meg. Ábeltől kezdve, Ábrahámon át, Mózesig, meg még tovább sorolja a hithősöket, akik megharcolták a maguk harcát. Ábrahámot említettem már, milyen irtózatos és emberfeletti harc dúlt benne, amikor elindult a fiával, 3 napot kellett menniük, 3 napos útra kellett indulniuk, ez alatt a 3 nap alatt milyen harcot kellett vívni Ábrahámnak, hogy vajon tényleg megtegye azt, amit Isten kért tőle, engedelmeskedjen neki, feláldozza a fiát. Ábrahámnak meg kellett vívni ezt a harcot. Milyen harc lehetett az, amikor a fia megkérdezte, hogy itt van a fa is, meg minden, de hol van az áldozatra való bárány? És Ábrahámnak azt kellett felelnie, hogy majd az Isten gondoskodik az áldozatról. Milyen harc kellett ahhoz, hogy kimondja ezt a mondatot, és ő ki tudta mondani. Milyen harcot kellett megvívni a Mózesnek, aki amikor felnőtt, akkor eljutott odáig, hogy megtagadta azt, hogy a fáraó lányának, a fiának mondják, és azt olvassuk róla, hogy inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a jólétet Egyiptomban, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyobb gazdagságnak találta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Neki is harcolnia kellett, és választania kellett. És aztán folytatódik a felsorolás, jönnek a nevek, olyanok, akik szerepelnek a Bibliában, meg olyanok is, akik nem szerepelnek, olyan emberek, akik harcokat vívtak, akár szó szerinti értelemben is ellenségeket győztek le, tüzet oltottak meg, és jönnek még a nagy győzelmek, meg olyanokat is olvasunk, olyanokról, akik az életüket adták a hitükért, így vívták meg a harcukat, hogy aztán az életüket elveszítették, de a hitüket nem vehették el tőlük. Vedd fel a harcot, nézz szembe azzal, ami rád vár, ne futamodj meg előtte, ne csak látszat szerint vívjad ezt a harcot. Ez is eszembe jutott még, hogy olyan könnyen tudjuk becsapni magunkat, olyan könnyen tudjuk becsapni a másik embert. Elmondhatjuk, hogy olyan sok mindenben tudok győzni. Olyan sok harcot vívtam meg, amiből győztesen jöttem ki. Nézzétek, lássátok, én ilyen győztes harcos vagyok. Mondjuk én személy szerint el tudnám mondani azt, hogy milyen nagy győzelem az én számomra, az, hogy én nem cigarettázom, nem dohányzom. Sőt, nem csak, hogy nem dohányzom, soha életemben még egyetlen egy szál cigarettára sem gyújtottam rá. El lehetne mondanom ezt nagyon büszkén, dicsekedve. De nem mondom el azért, nem mondom dicsekedve azért, mert tudom, hogy ez nem igazi győzelem. Azért, mert nekem a dohányzás sohasem volt kísértés. Sohasem jelentette azt, hogy nekem harcolnom kell azért, hogy lemondjak róla. Van, aki számára ez nagyon nagy harc. És aki, ha az ő számára ez harc, és úgy tud győzni, az igazi győzelem. Vajon vannak-e igazi győzelmeink? Vagy csak ilyen látszat győzelmeink, amiket fel tudunk mutatni, de igazából jelentősége nincs. De abban a történetben, amikor egy vándor egy faluba érkezett, és ott látta a fákat, sok fát, ahol céltáblák voltak felfestve, és mindegyiknek a közepén, pont a közepén ott volt egy nyílvessző. És elcsodálkozott ez az ember, és azt mondta, hogy ki lehet ez, aki ilyen ügyesen céloz. Szeretnék én is ilyen lenni, meg szeretném eltanulni tőle, hogy is csinálja. Bement a kocsmába, hogy megkérdezze, hogy ki ez az ember. A kocsmában lehet megtudni a nagy dolgokat igazán, úgyhogy ő is odaindult először, és kiderült, hogy ez egy fiatal fiú, aki a falu végén lakik. Elment hozzá, meglátogatta, és megkérdezte, hogy hát hogyan csinálod ezt. És azt mondta ez a fiú, hogy ez nagyon egyszerű, sokkal egyszerűbb, mint ahogy gondolná. Először lövök, aztán a nyílvessző köré fölfestem a céltáblát. Valahogy néha mi is így vagyunk, hogy vannak dolgaink, amiket fel tudunk mutatni, de ezzel elfedjük azokat, amiket nem tudunk felmutatni. Jó lenne úgy lőni a céltáblára, hogy előbb van meg az a cél, és úgy tudnánk eltalálni annak a közepét, így tudnánk harcolni. Ami még segítségünk ebben a harcban, és ezt mindannyian azt hiszem, hogy tudjuk, az két dolog. Az egyik az, hogy a harcunkat nem egyedül kell vívnunk. Nem egyedül kell harcolnunk. Akkor sem, hogyha mindenki elfordul tőlünk. Akkor is, akkor sem, hogyha az efraimiak hátat fordítanak, és mi egyedül állunk ott az ellenséggel szemben. Akkor sem, hogyha nincs körülöttünk, nem lenne körülöttünk senki, aki segíteni a harcban, akkor sem vagyunk egyedül. Mert az Isten harcol értünk, és harcol velünk. Emlékszünk arra a történetre, amikor a próféta megmutatta az ő szolgájának, felnyitotta az ő szemeit, és amikor érkezett az ellenség, akkor megmutatta a szolgának azt a láthatatlan sereget, az emberi szem számára láthatatlan sereget, amely körülvette őket védelmezőn, az Istennek a seregét, a szekereket, a vas szekereket, amik az ő védelmükre jöttek. Látjuk-e a láthatatlan sereget, amely velünk harcol, velünk van a harcunkban? Ezért nincs túlerőben az ellenség, mert minket az Isten segít. És a másik, ami segítséget adhat és biztatást az, hogy a győztes oldalon harcolunk. Az a harc, amiben részt veszünk, az egy olyan háború, ami már eldőlt. Mert a mi vezetőnk, a mi vezérünk győzött ebben a háborúban. Jézus Krisztus ott a kereszten az ő halálával és aztán a feltámadásával győzött az ellenség felett. Mi Jézusnak a katonái vagyunk, az ő oldalán harcolunk, akkor a győztes oldalon vagyunk, és így indulhatunk el a mi harcainkba is. Jó lenne, hogyha ezt soha nem felejtenénk el, ha mindig ott lenne a mi szemünk előtt. És persze azért is jó ez a harc, mert van jutalma és van eredménye. Ezt olvastuk, hogy harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Megragadhatjuk az örök életet, nem csak egyszer majd, amikor véget ér ez a föld élet, hanem már itt, ebben a világban. Az az élet, amelyet az Isten elképzelt nekünk, amelyek eltervezett nekünk. Az, ami bár harcokkal teli itt a földön, de mégis békességes, és mégis harmonikus, és kiegyensúlyozott, és boldog élet. Ezt lehet megragadni. Akkor, hogyha tudunk harcolni, és tudunk győzni. És itt az utolsó gondolat a hitvallásról beszél, hogy hitvallással mi beszélünk a mi hitünkről. Elmondjuk, hogy miben hiszünk. És arra gondoltam, hogy a mi legnagyobb hitvallásaink nem a szavaink, hanem azok a győzelmeink, amiket a harcainkban vívunk ki. Hogyha győztesen jövünk ki egy harcból, akkor az nagyobb hitvallás, mint akár három prédikáció. Hogyha valaki megbánt bennünket, és mi le tudjuk győzni magunkat, a bennünk feltörő indulatot, a haragot, és szeretettel fordulunk ahhoz, aki megbántott, győztesen jövünk ki a harcból, akkor ez nagyobb hitvallás, mint hogyha bármilyen szavakat elmondtunk volna neki. Hogyha le tudjuk győzni magunkat, ha le tudjuk győzni a magunk önző, hiú és szeretetlen voltát, ami mélyen mindannyiunkban ott gyökerezik, ha mindezt le tudjuk győzni, győztesen jövünk ki a harcokból, akkor az gyönyörű hitvallása lesz a mi életünknek. Adja Isten, hogy így legyen. Adja Isten, hogy amikor majd elérkezik az életünk vége, akkor Pál apostollal együtt mi is tudjuk elmondani, meg addig is sokszor tudjuk elmondani, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Tartsuk meg így a hitet, vívjuk a nemes harcot, és végezzük így, fussuk a mi pályánkat, és aztán majd miénk lesz, és már most miénk lehet az élet koronája, amit az Isten kínál nekünk. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te formálod a gondolatainkat, és el tudod végezni azt, hogy másképpen nézzünk sok mindenre, másképpen nézzünk az életünkre is. Urunk, sokszor olyan keserűen, olyan csalódottan vagyunk benne bizonyos helyzetekben, és azt mondjuk, hogy nem ezt vártuk, nem így képzeltük. Azt gondoltuk, hogy simább lesz ez az út, egyszerűbb lesz az az út, amit veled járunk. Azt gondoltuk, hogy könnyebb lesz az, amire te hívsz bennünket. És te pedig azt mondod, hogy örüljetek. Örüljetek akkor is, hogyha küzdelemben van részetek, akkor is, hogyha harcolnotok kell. Mert ez egy nemes és szép harc, ami nem csak a tiétek, hanem az enyém is. Ezt mondod neked, nekünk, Urunk Istenünk, hogy mi a te harcodat vívhatjuk a te oldaladon, és győztesként lehetünk és állhatunk meg. Urunk, arra kérünk, hogy legyél velünk. Legyél velünk a küzdelmeinkben, legyél velünk a próbatételeinkben, és attól, hogy tudjunk mindig győztesen kikerülni. Attól, hogy le tudjuk győzni legelső sorban önmagunkat. Magunkban mindazt, ami nem tőled való. Magunkban legyőzni valóban a szeretetlenséget, az önzésünket, a hiúságunkat, és mindazt, ami még elválaszt tőled és a másik embertől. Kérünk, hogy segíts bennünket. Kérünk a fiatalokért, gyerekekért, akik még ennek a nagy harcnak előtte vannak, hogy készítsd őket. Készítsd őket attól, hogy úgy indulhassanak el, hogy nem maguknak kell harcolniuk, hanem veled a te oldaladon állhatnak már a kezdetektől. Kérünk azért, hogy mindannyian tudjunk szép hitvallást tenni a mi hitünkről, a győzelmeinkkel, amelyeket veled arattunk, és veled értünk el. Add, hogy ilyen győztes életet élhessünk itt ezen a földön, és aztán ennek a megkoronázásaként ott az örökkévalóságban. Köszönjük, hogy erre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy tőled kérhetjük az erőt, a segítséget, a támogatást. Kérünk, hogy hallgass meg a mi kérésünket, állj mellettünk mindig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a figyelmet az adakozásra, mint az Isten tiszteletünk részére. Tudva, hogy az Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Együttérző szívvel hirdetem, hogy ezen a héten eltemettük Varga Istvánné, Földesi Klára, 69 éves testvérünket, az ő szerettei, hozzátartozói számára. Imádkozunk Isten vigasztalásáért, békességért, amit csak tőle kaphatunk meg, sehonnan máshonnan, csak őtőle kérhetjük és kaphatjuk meg az igazi vigasztalást az ő kegyelmében és szeretetében. Hirdetem azt, hogy ezen a mai délelőttön kerül sor a Mátyásföldi templomban, a Mátyásföldi Árpádföldi gyülekezet presbiter választó közgyűlésére, amelynek során a két héttel ezelőtt bemutatott presbiter és pótpresbiter jelöltekre lehet szavazni, mindazoknak, akik benne vannak a választói névjegyzékben. Kérjük Istennek az áldását is erre, az imádságban is kellett volna erre gondolnom, nem jutott eszembe, de most így jelzem, és tényleg jó lenne, hogyha imádságban gondolnánk erre az eseményre most is, mert nagyon fontos állomás ez a gyülekezet életének, és egy új szakasz kezdődik ezzel bizonyos értelemben a gyülekezet életében. Kérjük Isten áldását magára a választásra, és aztán a megválasztott presbiterek és pótpresbiterek szolgálatára és életére is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül 471. dicséretünket keressük meg. 471. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Amen.